a Jézus Krisztus.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a beszélgetést kezdeményező miniszterelnök sajtófőnöke. A két vezető áttekintette a folyamatosan fejlődő kétoldalú gazdasági kereskedelmi együttműködés aktuális kérdéseit. Kiemelt figyelmet fordítottak a kölcsönösen előnyös energetikai projektek további támogatására. Tárgyaltak az ukrajnai helyzetről is, ezzel kapcsolatban Orbán Viktor jelezte, érdekelt a válság politikai és diplomáciai megoldásának keresésében, figyelembe véve számos nyugati vezetővel fennálló kapcsolatait. Vlagyimir Putyin a maga részéről értékelést adott a magyar miniszterelnöknek az Ukrajna körüli helyzet jelenlegi alakulásáról. Megvitatták a közel-keleti régió feszült helyzetét is a közelmúlt szíriai eseményeivel összefüggésben. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin között teljes egyetértés volt abban, hogy mindent meg kell tenni az energetikai együttműködés fenntartása mellett, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter aláhúzta, az orosz Gazprom Bank szankciós listára helyezésével a jelenlegi amerikai adminisztráció komoly nehézségek elé állított néhány közép- és dél-kelet-európai országot, köztük hazánkat is, ugyanis ezen a pénzintézeten keresztül zajlik a fizetés a földgázért, a nukleáris fűtőelemekért és a paksi bővítés munkálataiért is. Arról is beszélt, jól látszik, hogy az amerikai elnökválasztás óta számos elkeseredett, kétségbeesett kísérlet történt és történik arra vonatkozólag, akár Amerikából, akár Nyugat-Európából, hogy a háború elmérgesedjen, eszkalálódjon, ezért egy fenntartató béke megteremtésének lehetőségeiről is hosszan beszélt a magyar miniszterelnök és az orosz elnök. Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei megállapodtak az Oroszország elleni 15. szankciós csomagról, válaszul Oroszország Ukrajna elleni agressziójára. Számolt be róla a magyar soros elnöksége az ex közösségi oldalán. Mint a rövid közleményben írták, az új csomag több olyan szemét és jogi szemét felvesz a listára, amelyek a korábban bevezetett exportkorlátozások megkerülésével közvetve hozzájárulnak Oroszország katonai és technológiai fejlesztéséhez. A listán orosz mellett harmadik országbeli személyek is szerepelnek. Orbán Viktor most csütörtökön Ankarában tárgyal Recep Tayyip Erdoğan török államfővel, majd részt vesz a magyar-török kulturális évad záró eseményén, közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A megbeszélésen megvitatják az aktuális nemzetközi ügyeket, az ukrajnai és a közel-keleti konfliktust, a béke esélyeit, valamint a magyar-török kapcsolatok számos témakörét. Kétoldalú kapcsolatainkat 2023 végén kiemelt stratégiai partnerségi szintre emeltük, együttműködésünk azóta is dinamikusan fejlődik, írta a sajtófőnök, aki hozzátette, a magyar-török kulturális évad keretében több mint 150 eseményt rendeztek meg a két országban. A Fidesz haladéktalanul törvénymódosítás kezdeményez Tiltamás ügye miatt. A javaslat már most csütörtökön a parlament bizottság elé kerül, tudatta Kocsis Máté a Facebookon. A Fidesz frakcióvezető közölte, mindenkit joggal háborít fel a 11 éves kisfiú meggyilkolásának ügyében fennálló jogi helyzet, mely alapján az elkövető elévülés miatt megúszhatja az emberölés bűncselekmények következményeit, mert az már 2015-ben megtörtént, ráadásul a 24 évvel ezelőtti tettének idején kiskorú volt. A túlnyomó részt az emberi faj által okozott klímaváltozást már nem lehet megállítani, hanem alkalmazkodni kell a megváltozó körülményekhez, hívta fel a figyelmet a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke. Áder János Olt köztársasági elnök a Tolna vármegyei környezetvédelmi vetélkedő döntős diákjainak beszélt, Szekszárdon. Azt mondta, a Kárpát-medencében a klímaváltozás hamarabb és erősebben érezteti hatásait, mint a bolygón általában, ezért a magyar agráriumnak mielőbb alkalmazkodnia kell. Az ENSZ kimutatása szerint évente 12 millió hektár termőtalajt veszít el a föld, dollárban pedig a veszteség, az aszálya, a degradáció és az erdőtűz miatt 15 000 milliárd dollárra rúg. Olaf Scholz német kancellár benyújtotta a parlamenthez a bizalmi szavazás megtartására irányuló kérelmét. A politikai döntéshozatal nagyrészt megtorpant, mióta Scholz szociáldemokraták, zöldek és neoliberális szabaddemokraták széttörezett koalíciója összeomlott, így ő egy kisebbségi kormány élén állt, írja a Reuters hírügynökség. Hozzátéve, hogy Németország politikai rendszer azonban nem teszi lehetővé a kormányfő számára, hogy egyszerűen új választásokat írjon ki. Most délután volt a legkorábbi naplemente, Budapesten 15 óra 54 perc 7 másodperckor, ismertette az időkép. Az év legkorábbi naplementéjének és legkésőbbi napkeltéjének időpontja viszont nem esik egybe a téli napfordulóval, arra idén december 21-én, magyar idő szerint délelőtt 10 óra 20 perckor kerül majd sor. Végül az időjárásról. Hajnaltól észak felől gyorsan csökken a felhőzet, így a déli órákban már általában gyengén felhős lesz az ég, de északkeleten maradnak borúsabb tájak is. Csapadék nem hullik, a szél gyenge lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és mínusz 2, napközben aztán plusz 1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
We're gonna make it. egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Az előző négy adásban a II. Vatikáni zsinat szakaszaival foglalkoztunk, és sikerült lezárni, hivatalosan is bezártuk Budapéter atyával ezt a zsinatot, viszont a zsinat következményéről, az újonnan kialakult egyházképről még nem sikerült beszélnünk, de ez lesz a mai adás témája. Ahogy említettem, Budapéter atya teológiai tanára, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Tehát, hogyha mint egyfajta konklúziót meg kellene fogalmazni azt, hogy hogyan változott, vagy mi ez a fogalom egyáltalán, hogy új egyházkép, akkor ezt hogyan definiálnánk?
Eleve azzal kell kezdenünk, hogy korábban az egyház leginkább úgy definiálta magát, hogy ugye megkereszteltetnek a közössége, és egy eléggé statikus megfogalmazás volt. A zsinat visszatért az ószövetségi gyökerekhez, és az egyházat Isten vándorló népeként jeleníti meg, tehát így beszél róla, ami eleve egy dinamikusabb dolog, hiszen azt jelenti, hogy folyamatosan mozgásban van. Tehát az, hogy az egyház az egy nagyon merev szervezet lenne, ez eltűnt a zsinatnak a hatására, illetve nem egészen tűnt el, de az, hogy mindenképpen elindul egy újféle szemlélet az egyháznak, amely egy csomó újdonságot hoz magával, olyan szempontból is, hogy a helyi egyházak is hogyan élik meg ezt, mit jelent az egyháznak a nyitottsága, ami pedig nagyon fontos, hogy az egyházat úgy jeleníti meg, mintha maga is egy szentség lenne. Nem arról van szó, hogy akkor most egy 8. szentségként definiálták volna az egyházat, de egy olyan valaminek, amely az Istennel való bensőséges egyesülésnek a helye. Ugyanakkor nem csak az Istennel, hanem az egyház a II. Vatikáni zsinat után sokkal inkább vallja, hogy az egész emberiséggel való egyesülésnek is a helye az egyház. Tehát nem elszeparálódni akarunk a világtól, hanem benne élünk ebben a világban, és pontosan az egyháznak a feladata, hogy az Istent jelenlévővé tegye a világban. Ugye leginkább Krisztusról van szó, hogy az örömhír hirdetése által Krisztusnak a arcának a fényesség, ilyen szép szavakat használnak, ami az egyház arcán fölragyog, az bevilágítsa a világot. Ugye maga a Lumen Gentium, ugye ez a kezdete ennek a konstitúciónak, ez is azt mondja, a népek világossága, és így folytatódik, hogy Krisztus, tehát Krisztus a népek világossága, és ezt a Krisztust akarja az egyház az egész világ számára fölmutatni.
Ezek nagyon szép gondolatok, ez a Krisztus a népek világossága, képpen ide datálható ez így, ez a szép kifejezés?
Vagy? Nem, ez egy régi, nagyon már ókorban is meglévő kifejezés volt, csak a zsinat pontosan ezt tette, hogy visszanyúlt a gyökerekhez. Tehát ezért is van az, hogy mondom, egy ószövetségi képet használ a vándorló nép, hogy a pusztában az Isten vezeti az ő népét a cél felé, ami nem más, mint az üdvösség, és ott közben a vándorló nép az más népekkel lép kapcsolatba, ugyanígy az egyház is ebben a világban a körülöttünk élő sokféle fajú, nemzetiségű, bőrszínű, gondolkodású, kultúrájú néppel lép kapcsolatba, és közben halad a maga célja felé, ami nem más, mint hogy az üdvösség elnyerése az egyházon keresztül, ugyanakkor pedig pontosan ezekből a kapcsolatokból jön létre az, hogy a többi embert is, mint egy e felé sodorja az egyház, tehát megpróbáljuk a többi embert is az üdvösségnek az elnyerése felé terelgetni.
Hogyan képzeljük el a gyakorlatban? Ez hogy valósult meg?
Ez a gyakorlatban úgy, hogy először is az egyház számára nagyon fontossá vált a párbeszéd a világgal. Erről már az előző adásokban sokszor beszéltünk, hogy hogyan szűkült be az egyház, hogyan szigetelődött el a modern világtól, és most újra bátorságot vesz az egyház, hogy nekünk nem elszigetelődni kell és ragaszkodni bizonyos formákhoz, normákhoz, hanem el kell kezdeni beszélgetni a világgal, és ez kimondottan azt jelenti, hogy, hogy az emberekkel. Tehát itt most nem arról van szó, hogy el akarunk szigetelődni, mert mi tudjuk a, az abszolút igazságot, hanem egyrészt a többieket is elvezetni, másrészt pedig, hogy az egyház tanulhat is a világtól. Tehát nem igaz, hogy, hogy az, hogy az egyházban van minden jó, és az egyházon kívül pedig rossz dolgok vannak, hanem az egyházon kívül is vannak jó dolgok a világban, amelyek még segíteni is tudnak az egyháznak abban, hogy elérje a célját.
Ez a fajta rugalmasság, ez idáig akkor nem is volt jellemző, hogy igenis a, nem csak hogy nyit, hanem a jó, hasznos dolgokat, vagy impulzusokat akár hasznosítani is tudja.
Eddig is megvolt az egyházban, de főleg a régebbi korokban. Tehát a kezdődő egyház, amikor szembe találja magát a római birodalomnak a sokféleségével, hiszen az egy olyan birodalom volt, amiben ugye népek tucatjai vagy százai, hogyha külön törzseket is nézzük, voltak jelen, és az egyház nem tehette meg azt, akkor sem, hogy csak bizonyos fajtájú népeknek hirdeti az evangéliumot. Igaz, hogy eleinte még így történt a Jeruzsálemi ősegyházban, szinte kizárólag a zsidó gyökerűekkel foglalkoznak, hogy ők belőlük lesznek a zsidó keresztények, de ugyanakkor már Szent Pál is szembesül azzal, hogy hát itt van az a sok hellén kultúrájú, vagy a görögös kultúrájú, velük mit lehet kezdeni, és hát őket is behívják az egyházba, és így lehetett az, hogy az egyház a későbbiekben nem ijed meg akkor, amikor más népek jelennek meg, megjelennek a barbárok, a germánok, stb. Viszont az is kiderül, hogy az egyház ezen kapcsolatok, hatások révén maga is változik. Tehát, ha megnézzük, az egyház magába szippantja részben a római jogrendszert, magába szippantja a klasszikus filozófiát. Tehát voltak olyan hangok, amelyek ezt annak idején nem nézték jó szemmel, hogy jaj, ne keverjük már ide a filozófiát, mert az pogány dolog. Ugyanakkor viszont egy csomó püspök zsinatokon úgy látta, hogy igen, de hát ez az emberi szellemnek a termékei, az emberi szellem az pedig az Isten teremtménye, és miért ne használnánk föl az emberi szellemnek ezeket a gyümölcseit, amivel például egyes filozófiai fogalmakkal jól le lehet írni, teológiai fogalmakat is jobban tudjuk modellezni. És akkor így aztán az egyház újra és újra új impulzusokat kapott. Amikor megjelentek a germán népek, a germán népeknek az erkölcsisége is hatotta a kereszténységre, de az ő jogrendjük is bizonyos területeken beépült, és így tovább. Ettől nem kellett annyira félni. A középkor ugye újra felfedezte Arisztotelészt, az ókor az inkább platonikus volt. A középkor itt ugye Nagy Szent Alberttel és Aquinói Szent Tamással behozza sokkal markánsabban az arisztotelészi filozófiát a teológiába, és az egyház ettől nem lett rosszabb, még akkor se, hogyha az egyház előtt évszázadokkal élt filozófusnak a szellemi termékeit használja föl arra, hogy bizonyos teológiai fogalmakat leírjon. Tehát ilyenek mindig is voltak. Tehát az nem létezhető, vagy nem létezhetik, hogy az egyház teljesen mentes legyen a világnak a hatásaitól. Csak az, hogy hogyan tekintünk rá, hogy elszenvedjük ezt, hogy hatással van ránk a világ, vagy pedig azzal az örömmel nézünk körül, hogy milyen gazdag a világ, és mennyi olyan jó dolog van benne, ami az emberek üdvösségét előmozdíthatja az egyház segítségével.
Milyen érdekes ez, hogy akkor mondhatjuk így, hogy ugye minden nem hogy nézőpont kérdés, hanem felfogás kérdés, és tulajdonképpen valamit lehet így is nézni, meg úgy is nézni, és akkor lásd, az egyház mennyire haladóvá lett ezáltal, mert hogy akkor ő nem úgy fogta, hogy nem mi maradunk a magunk zárt rendszerében, hanem nyitunk, mert hogy be kell látnunk azt, hogy a világ az úgy kerek egész, ahogy van, és mi a világi világtól is kaphatunk pozitív dolgokat, csak meg kell, hogy lássuk ezt. Ez ennyire egyszerű amúgy.
Így van. Persze mindig válogatni kell.
Persze.
Tehát,
szelektálni.
Így van. Tehát vannak dolgok, amiket az egyház soha nem tehet magáévá. Tehát olyan, mert hogy itt ami a lényeges, hogy mindeközben meg kell őrizni a hitleteményt. Tehát azon nem változtathatunk. Tehát a hitnek a tartalma az nem változhat meg, de hogy hogyan éljük meg ezt a hitet, vagy hogyan értelmezzük ezt a hitet, ez igenis változhat. És a zsinat fölhívja figyelmet arra, hogy igenis lehetőség van arra, hogy különböző teológiai iskolák működjenek egyszerre, amíg a hitletéteményt nem változtatják meg, addig ezeknek létjogosultsága van. Ugyanis azzal, hogy a világ ugye ebben az időben már elindult erősen a globalizációnak az útján, hiszen a tömegkommunikációs eszközök lehetővé tették azt, hogy az ember olyan dolgokról szerezzen információt, amitől eddig el volt zárva, és az egyház leginkább Európa-centrikus volt. Most viszont ezek által, az eszközök által kitárul a világ, és az információ hozzáférhető válik mindenkinek. Ugye, amire a zsinaton még nem is gondoltak, hogy majd eljön az internetes világ.
Meg a bankkártya használata.
Ami még közelebbivé hozza egymáshoz a különböző kultúrákat, és akkor ebben az egyháznak föl kell fedezni, hogy mi az a jó, és nem szabad elzárkózni. Tehát nem mondhatjuk eleve azt, hogy az rossz, hanem csemegézni kell belőle, mazsolázni, hogy ez gazdagít bennünket, mi pedig fölmutatjuk nekik azt az igazságot, amelyet Krisztus hozott el, aki maga mondja magáról, hogy én vagyok az igazság.
Thank you.
Tehát, hogy a konkretizáljuk, most ugye például ugye a kommunikáció, ehhez már sokkal korábban mondjuk bejött a vatikáni rádió, meg nyilvánvalóan majd később más, de hogy mi az, ami tényleg most itt a 60-as évek második felétől elmondható, hogy újítás az egyházban, amire mondjuk eddig nem volt nyitott.
Például ugye a kultúrákkal kapcsolatban. Egyszer már beszéltünk erről, annak idén a jezsuita missziókkal kapcsolatban, hogy ők alkalmazták az akkomodációs módszert, vagyis, hogy megpróbálták az adott kultúrának megfelelően közvetíteni az evangéliumot. Tehát, hogy nem mindenben ragaszkodni ugye, az európai, vagy mondhatjuk így, hogy a római dolgokhoz. Ugye ez leginkább a liturgiában volt, ami nagy visszatesztést váltott ki abban az időben. A második vatikáni zsinat után ez megváltozik. Tehát a zsinat maga is, meg utána a következő pápák erre buzdítják, és most egy más szót használnak erre, a misszionáriusokat, hogy inkulturációt alkalmazzák. Ami azt jelenti, hogy a meglévő helyi kultúrába kell beleoltani a kereszténységet. Tehát nem kell mindent úgy lemásolni, ahogyan az itt Európában, vagy kimondottan Rómában van. Tehát a liturgiában is, hogy ami korábban elképzelhetetlen lett volna, most pedig hát látjuk, amikor a szentatyák utaznak a világban, Afrikában, Ázsiában, hogy a liturgiában tánc van. Tehát liturgikus tánc. Uh-huh. Itt Európában ez most sem bevett gyakorlat. Miért? Mert a mi kultúránkhoz ez nem tartozik hozzá, hogy itt most szentmise közben táncra perdüljünk. Viszont láthatjuk azt a tévé közvetítésekben, hogy a pápa előtt táncolnak, akár még a szentmise alatt is. Tehát egy kicsit nekünk szinte megbotránkoztató, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a táncot és a liturgiát. De mivel az ő korábbi vallási gyakorlataikban, bizonyos törzsi rítusokban a táncnak nagyon fontos szerepe volt, és kultikus szerepe, ezért megtisztítva a pogány elemektől, de megtartva akár a táncnak a ritmusát, vagy az elemeit, ezt most már a Szent Háromságos Egyisten dicsőítésére, vagy Jézus Krisztusnak a tiszteletére járják el ott a liturgiában. Az, hogy tánclépésekben hozzák a felajánláshoz az adományokat. Tehát ilyen itt számunkra, de Európában elképzelhetetlen volt, és most nem azt jelenti, hogy Európába ezt be kell vezetni.
Mert csak el kell fogadni, hogy máshol
csak
ez
el van. Kell fogadni azt, hogy például Afrikában ez így történik.
Vagy Pápua, Új-Guineában.
Így van, és hogy ez nem valami Isten ellenes dolog. Tehát, és itt megint visszakanyarodtunk a liturgiához, amiről annak idén a Sacrosanctum Concilium kapcsán beszéltünk, hogy az a megkötés, hogy ha a püspökök úgy látják jónak, akkor lehetséges a nemzeti nyelvű szentmise, ezt tovább lépnek, tehát a zsinat után egy újabb lépés lesz, ugye, mert nem egyszerre zajlik le a liturgikus reform, hanem mondhatjuk, hogy a 60-as éveknek a második felében folyamatosan zajlik ez, ott eljutnak erre a fölismerésre, hogy nem kell mindenhol egyformának lenni a liturgiának. Azt megszabják, tehát hogy a központ az továbbra is a római liturgia. De nem kötelező minden elemét a világ minden részén azonos módon végezni. Ugye a trentói zsinatnak ez volt a határozata annak idején, csak egyféleképpen lehet szentmisét bemutatni. Uh-huh. Kivételt képeztek a nagyon ősi egyéb liturgiák, de megpróbálta egységesíteni a liturgiát, pontosan a reformáció hatására, ugye akik másféle liturgiákat vezettek be. Most viszont az egyház pontosan a különböző kultúrákra való tekintettel megengedi azt, hogy nem kell mindenhol azonos módon végezni a szertartást. A központi elemek azok ugyanazok, de a helyi kulturális szokásoknak megfelelően ezen lehet változtatni.
És hogyha már itt az új egyházképről beszélünk, szokások megváltoznak és kinyílik a világ, az egyház belső szerkezetére hatott így módon a zsinat?
Igen, nem annyira. A szerkezet alapvetően nem változott, de a szemlélet igen. Uh-huh. Tehát a hierarchikus felépítése az megmarad az egyháznak. Tehát, hogy ugye a Szent Atya vezetésével a püspökök testülete, és akkor utána a papság és hívek. Viszont, ami változott benne, ugye egyrészt a püspöki kollegialitásnak a jelentősége, az megnövekedett. Mondtam, hogy erről komoly viták zajlottak a zsinat alatt, illetve a másik fontos dolog, hogy a híveknek az értékelése, az is megváltozik. Tehát mondhatjuk azt, hogy az egyszerű híveket is nagyobb megbecsülésben részesíti ez a zsinat, mondván, hogy mindenki egyenlő az egyházban. Tehát a keresztségünk révén ugyanarra kaptunk meghívást mindannyian, függetlenül attól, hogy az egyházon belül milyen pozíciót is foglalok el. Megmarad, hogy természetesen a püspökök és ugye a segítőik, ugye a papság által, ők azok, akik vezetik az egyházat, tehát alapvetően vezető szerepet töltenek be, de ugye velük szemben a szolgálati papság kifejezés kerül előtérbe, míg az hívekkel kapcsolatban a királyi papság, ugye, vagy az általános papság. Tehát, hogy a hívek is részesülnek mindannyian Krisztus papi méltóságából. És igaz, hogy a kormányzásnak a gondja, terhe, vagy lehetősége az a püspökökön, papokon van, viszont ez nem jelenti azt, hogy ő nekik most uralkodniuk kellene a híveken. Tehát de nem is demokráciáról van szó, hogy szavazunk, szó sincs róla, tehát a hierarchia az megmarad. Ugye, és a hierarchiában a tisztségek azok meghívásos alapon történnek. Már úgy, hogy akiket az Isten papi szolgálatra hív, akkor azok belépnek, és papként vezetők lesznek az egyházban, közülük mások püspökök lesznek, és hát közülük kerül ki maga a Szent Atya is, a pápa. Viszont ez nem uralkodást jelent, hanem pontosan a híveknek a szolgálatát, hogy ők is könnyebb úton jussanak el az üdvösségre. Ugye a legfontosabb dolog, hogy ez a papság, ugye a püspökökkel az élen, mutatja be a legszentebb áldozatot, az eukarisztiát, az Isten dicsőségére, amely egyben táplálék is a hívek számára az üdvösség felé vezető úton. Tehát ők mutatják be az áldozatot az egész nép nevében, tehát a pap nem a saját nevében misézik csak, hanem az egész nép nevében, a nép pedig a maga szolgálatával hozzájárul ehhez az áldozat bemutatáshoz. És akkor itt egy gyakorlati dolog is eszembe jutott hirtelen, hogy a zsinat után a 6. Pál pápának a hatására és kívánságára megjelenik újra az állandó diakonátusnak az intézménye. Ugye a diákonus az egyházi rend szentségének az első fokozatában részesül, ami eddig is létezett folyamatosan az egyházban, de a diákonus az tulajdonképpen egy első lépés volt a papság felé vezető úton. Uh-huh. Tehát, hogy azokat szentelték, azokat a férfiakat szentelték diákonussá, akik egy-két éven belül majd pappá szentelődnek. Tehát ilyen, hogy valaki
konstantus diákonus legyen.
Én nagyon ritkán előfordult, mert voltak ilyen, hogy diákonus bíborosok. De itt nem csak erről van szó, hanem arról, hogy ugye ezek, akik diákonusként így megjelentek, ezek mind cölepszek voltak. Az állandó diákonátusnak egy másik lényeges része az, hogy nem kell cölepsznek lenni, tehát nem kell nőtlennek uh-huh. lennie, hanem föl lehet szentelni nős férfiakat állandó, tehát életfogytig tartó diakonátusra. Sőt, ugye, akit itt szentelnek diákonussá, az utána már a jelenlegi érvényes törvények szerint nem is lehet pappá szentelni, csak pápai engedéllyel.
Na de most ez az állandó diakonusság, ez ma is, 2024-ben, viszont nem úgy működik, hogy ugyanazt arról beszélünk, mint azok a diakonusok, akik 5 éven szentelődnek diakonussá.
Nem, tehát itt most megjelenik a a két diakonátus, ugye az egyik ez az átmeneti diakonátus, uh-huh. ami a papság felé vezető lépcsőfok, uh-huh. lépcsőfok, ami folyamatosan jelen volt az egyházban. Az ókori egyházban voltak állandó diákonusok. Aztán utána ez kikopott, és a diákonusság, mondom, az csak egy ilyen átmeneti állapotot képezett a papság irányába, és most a zsinat után újra megjelenik az állandó diákonus, mint az egyházi rend szentségének az első fokozata, akik nem lesznek papok, sőt, akik nem is kötelezettek a cölibátusra. Mondjuk itt is érvényes az, ami a papságnál, hogy azokat szentelik diákonussá, akik nős férfiak, tehát amikor már diákonussá van szentelve, akkor utána már nem lehet nősülni. Viszont ezeknek kipróbált férfiaknak kell lenni, tehát kicsit magasabb életkor szoktak megszabni, nem a szokásos, tehát ilyen 24-25 éves kort, hanem pontosan azért, hogy a házasságban is kipróbált legyen már. Tehát, hogy ahol már látszik az, hogy már hosszabb időt eltöltött házasságban, és működik a dolog, tehát nem az, hogy valaki forróferűen megnősül, aztán gyorsan felszentelik, aztán minden tönkre megy. Tehát ahhoz, hogy állandó diákonusként tudjon szolgálni, ahhoz azt hiszem a 35 éves kora az alapkorhatár.
Mi a feltétele annak, hogy valaki állandó diakonus legyen? Olyan értelemben kérdezem, hogy mondjuk tanulmány, vagy milyen előképzettség kell hozzá?
Ez olyan, hogy az egyes püspökök szabhatják meg, ugye ő az, aki fölszenteli őket, uh-huh. ők szabhatják meg, hogy milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy valaki állandó diakonus lehessen. Tehát itt például az Egri Egyházmegyében volt egy időszak, a Seregély érsekatya érsekségének a második felében, amikor ő úgy látta, hogy az egyházmegyében szükség van állandó diákonusokra, és kialakította ennek a rendszerét a szeminárium, tehát a papképzés rendszere mellett. Ugye itt Egerben megvan a szeminárium, megvan a hittudományi főiskola, megvan egy tantestület, amely gyakorlatilag mindenféle képzésben tudja részesíteni azokat, akik e felé tendálnak, ugyanúgy, mint hogy ugye ki tudják képezni a papságra készülőket, és akkor meg volt szabva, hogy el kell nekik végezniük egy teológiai kurzust, azon kívül pedig plusz még lelki képzésben kell részesülniük, tehát általában a szemináriumnak a spirituálisa az még külön foglalkozott velük, sőt, ugye külön kell foglalkozni a leendő diakonus feleségekkel. Hát igen, mert valaki csak akkor lehet nős diákonus, hogyha a felesége is beleegyezik ebbe, akivel már ugye huzamosabb idő óta együtt él, tehát az ő jóváhagyása is kell, illetve hát a diákonus feleségeknek is kell egy bizonyos lelki képzésben részesülni, hogy most hogyan szerepeljen ő, mint egy fölszentelt személynek a felesége.
De ezt a fölszentelést, ezt így szó szerint értjük akkor?
Persze.
De nem ugyanoly módon, mint a papokat azért.
De ugyanúgy, csak nekik nem kell cölibátusi fogadalmat tenniük. Ugye a diákonus szentelésnél van, amikor a szentelendő leteszi az életre szóló nőtlenségi fogadalmát. Uh-huh. Tehát nem a pap szentelés előtt, hanem a diákonus szentelés előtt. Viszont akik állandó diakonátusra készülnek, és akiknek már eleve van feleségük, hát nyilván tőlük nem követelnek meg ilyet, de a többi, a szertartás többi része az gyakorlatilag ugyanaz. Sőt, én emlékszem rá, hogy olyan is volt, amikor itt Egerben együtt volt a nős diákonusoknak a szentelése a pap szenteléssel, és az átmeneti diákonusoknak, tehát a papságra készülő diákonusoknak a szentelésével. Aztán ez egy kicsit megállt ez a folyamat, de úgy tűnik, hogy most talán az egész magyar katolikus egyházban a paphiány újra fölveti ezt a lehetőséget, hogy talán újra kellene gondolni, hogy az egyházmegyékben nagyobb létszámban legyenek jelen állandó diákonusok. Ugyanis azok, akik a 2000 körül, vagy a 2000-es évek elején szentelődtek diákonussá, állandó diákonussá, azok lassan kiöregednek. Uh-huh. Tehát elérik azt a kort, amikor már nem tudják ellátni a feladataikat, ami egyszerűen csak abból fakad, hogy megöregedtek.
Igen. Tehát... De akkor tisztázzuk azt, hogy mi az, amit a diakónus megtehet, és mi az, amit nem, mert nincs meg az a privilégiuma, mint egy felszentelt papnak.
Hát mondhatjuk azt, hogy ha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni, akkor azt mondjuk, hogy a gyóntatáson és a misézésen kívül szinte mindent.
Eskedtethet, keresztelhet,
temethet is. Egyébként ezeket mások is.
Áldoztathat is.
Így van. Ige liturgiát vezetheti a liturgiát, mivel diákonus, ezért szentségi áldást adhat, tehát vezethet körmeneteket, kezében az oltári szentséggel megáldhatja vele a híveket, és mindezt ugye saját jogán, a szenteltsége jogán megteheti. Persze ő is dispozíciót kap, tehát helyezést és fölhatalmazást a püspöktől. Hát a püspök az, aki őt fölszenteli, és továbbra is a főnöke marad, illetve hát beosztja általában valamilyen plébános mellé, hogy legyen neki a segítője.
Tehát akkor, hogyha nem pontos dátumra vagyok kíváncsi, de úgy gyakorlatilag a 2000-es évek eleje óta nem volt állandó diakonus szentelés itt az Egri Egyházmegyében?
Hát úgy tudom, most ha visszaemlékszem rá, hogy amikor megérkezett Ternyák érsekatya, akkor akiknek a képzése folyamatban volt, azokat ő még fölszentelte. Uh-huh. Csak más módon, egy kicsit, mint a Seregély érsek úr, mert hogy a Seregély érsek atyának az volt a véleménye, hogy ezeket az állandó diákonusokat, ezeket ne egyszerre szenteljék a papokkal, meg az átmeneti diákonusokkal, hanem külön, és lehetőleg ne is itt az Egri Bazilikában, hanem az állomás helyükön. Tehát ahol ahol majd szolgálni fognak. Ennek megvan a idézőjelben pedagógiai célzata. Ilyennek én is részese voltam, éppen Egerbaktán voltam akkor plébános, és ott is szenteltek egy állandó diákonust, és ott helybe. Mondván, hogy itt tudnak a hívek legnagyobb létszámban részt venni. Tehát, hogyha Egerbe lett volna, bár itt Baktától csak 10 kilométer, de akkor is ott Egerbaktán többen eljöttek, mint hogyha Egerbe lett volna a szentélés. És ne is beszéljünk azokról a helyekről, amelyek jóval messzebb vannak az egyházmegye központjától. Hogy minél több ember vegyen részt a szentélési ünnepben, lássák azt, hogy a püspök ráteszi a kezét, tehát észrevegyék azt, hogy bár nem pap, abban az értelemben, hogy nem áldozópap, de mégis az egyházi rend szentségének első fokozatában részesült, és hogy a hívek így jobban elfogadják azt, hogyha a plébános megbetegszik, vagy szabadságra megy, akkor tényleg nem csak segítkezik a plébános mellett, hanem akár át is tudja venni a plébánosnak bizonyos funkcióit. Ne idegenkedjenek. Ha látják azt, hogy na igen, a püspök rátette a kezét, akkor csak valami fontos dolog történt, és akkor ugye vidéki helyen először azért így is nehéz volt átvinni azt, hogy na akkor én most elmegyek szabadságra, és akkor nem az egri papokat ugráltatom, hogy jöjjenek temetni, hanem akkor van itt egy állandó diákonus, majd ő eltemeti. Szépen megadtam nekik az utasításokat, hogy mikor mit kell csinálni, és akkor és ő föl volt rá készülve, mert ugye ezért volt a képzés, hogy ezeket a liturgikus dolgokat is megtanulja. Van teológiai képzés, hogy ha prédikál, mert ő prédikálhat is önállóan, akkor nem mondjon butaságokat, hanem tényleg a katolikus egyháznak a tanítását fejtse ki a hívek számára. Ami azonban lényeges, hogy itt is elengedhetetlen a hivatás. Tehát, hogy valaki érezze magában a hivatást, jelentkezzen a plébánosnál, ha a plébános úgy látja, akkor közvetítse az ügyet a püspöknek, és hogyha a püspök is úgy látja, akkor indul ez a képzés.
De aki állandó diakónus, annak van fő civil más foglalkozása?
Igen, általában, de nem mindenhol, mert hogy van olyan egyházmegye is, ahol a paphiány miatt már főállásba foglalkoztatnak diákonusokat, tehát gyakorlatilag az egyházmegyének az alkalmazottja, úgy, mint a plébános.
Egyetlen egy kérdés, mert vészesen fogy az adásidőnk, hogy a világi híveknek mit jelentett az egyetemes papság?
Tehát, hogy igazából hogyan élik meg? Tehát egyrészt, hogy a szentségeket föl kell venniük, tehát élniük kell a szentségekkel, ami nem csak a saját megszentelődésüket szolgálja, hanem egyben az egész világ megszentelődését. Tehát amikor nem lehet azt mondani, hogy szigetként vagyunk jelen ebben a világban, hanem amikor ő szentségekhez járul, akkor ez megszenteli a saját egyházközségét, megszenteli a családját, tulajdonképpen az egész világra hatással van. Azon kívül kötelező neki az imádság szolgálatát végezni, és ezt is nem csak önmagáért, hanem az egész világ megszentelődéséért, annak az üdvösségért, és hát azon kívül pedig törekedniük kell az életszentségre, mert erre vannak ők is meghívva, hogy mindezek által egyre szentebb életet éljenek, és ezzel tegyenek tanúságot a világban Krisztusról. Arról, hogy az Isten üdvözíteni akarja a világot, és minden egyéb dolog, tehát még az önmegtagadásaik, a böjtjeik, az elszenvedett megaláztatások akár, amelyek azért vannak, vagy az üldöztetések, amelyek azért vannak, mert valaki nem szereti azt, hogy őt keresztény, ezzel tulajdonképpen Krisztusnak a papságát jeleníti meg a világban.
A mai adásban ennyi fért, a következő adásban még 6. Pál pápaságával foglalkozunk, hiszen a vatikáni zsinat bezárásával azért ő még bőven élt és alkotott.
A mai adásban a 2. vatikáni zsinat utáni új egyházképről Budapéter teológiai tanárral Klész Beáta beszélgetett. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.